Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyántól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért köszönjük neked, hogy így szólíthatunk. Köszönjük, hogy nem csak, hogy atyánknak szólíthatunk, hanem az is vagy. És a te szíved ilyen irántunk, féltőn szerető, gondoskodó, hűséges, minket folyamatosan bátorító, rossztól óvó, felülről jövő ajándékokkal ellátó Isten vagy. Köszönjük neked ezeket. Szeretnénk most kérni tőled, Urunk, hogy a te igédet és a te szívedet tárd most elénk, hogy a szemünket megvilágosítsa. Te tudod csak igazán, hogy mennyi minden köti meg, fogja meg a tekintetünket, mennyi minden homályosítja el a lelki látásunkat, néha a testit is. Kérünk, hogy tisztánlátás véget, tanítgass és igazíts el bennünket. Kérünk, Urunk, téged, hogy az életünk dolgait rendezgesd, miközben hallgatjuk a te beszédedet. Kérünk téged, hogy győzz meg bennünket a jóról, a te akaratodról. Vagy bátoríts arra, amiben bátortalanok vagyunk. Vagy ami miatt nem merjük a te akaratodat megkérdezni, vagy cselekedni. Kérünk, hogy te mutasd meg ezeket a dolgokat. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindent elvégezhetsz bennünk. Azt is, amitől félünk, vagy azt is, amire magunkat se tartjuk alkalmasnak. Hálás a szívünk, hogy Isten vagy te, nem ember, és innentől kezdve bármit megtehetsz velünk, minden jót. Tedd meg azt, Urunk, velünk, amit elterveztél a mi életünk felől. Jézus Krisztus nevében kérjük ezeket. Amen. Kedves testvérek, a 70. Zsoltár következik. Mind az összes versével fel fogom olvasni, összesen 6 verse van. Az éneklőmesternek Dávidtól emlékeztetésre. Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre siess. Szégyenüljenek meg, és piruljanak, akik életemre törnek. Riadjanak vissza, és gyalázat érje őket, akik bajomat kívánják. Hátráljanak meg gyalázatosságuk miatt, akik azt mondják nékem, hehé, hehé. Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, akik keresnek téged, és ezt mondják majd szüntelen, akik szeretik szabadításodat. Magasztaltassék fel az Isten! De én szegény vagyok és nyomorult, siess hozzám, ó Isten, segedelmem és szabadítom vagy te, Uram, ne késsél. Amen. Hát így a 70. Zsoltár táján azt gondolom, hogy azt érzik a testvérek, hogy nagyon-nagyon sok hasonló mondat és gondolat van a Zsoltárokban, legalábbis akik követték ezt a sorozatot. Ha valaki esetleg észrevette, az észrevehette, hogy ez a 70. Zsoltár már előfordult. Szinte így szó szerint a 40. Zsoltárnak egy része ez. A 40. Zsoltárnak az utolsó harmada ugyanez a szöveg. Ezért azt gondolom, hogy nem szeretném ezt most újra boncolni és vesézgetni, hanem egy picit a 70. Zsoltárnál egy kicsit tanyázzunk le és álljunk meg, és távolodjunk el egy-egy Zsoltártól, és lássuk úgy ezt az egész könyvet, hogy az imádságos könyvünk a Zsoltárok könyve. Sok-sok imádság van ezen kívül is a Szentírásban, de a Zsoltárok könyve az tele van mintákkal, mindenféle esetre, mindenféle érzésre, indulatokra, bánatokra, örömre van benne minta, vagy van benne lehetőség. Most álljunk meg egy picit annál a szónál, hogy imádság az egész könyv, az imádkozás témájánál. Ha szabadna, akkor idézzük fel leginkább azokat a gondolatokat, amiket Jézus Krisztus mond az imádkozásról. Én egy csokorba gyűjtöttem őket, nem olyan sok, de mindenképpen jó, és szinte minden héten elő kéne vennünk, mert én most újra megértettem azt, hogy milyen nagy jelentősége van az imádkozásnak, gyakorlatilag minden mozdulatunk és a teljes hívő életünknek az alapja ez. Azt mondja az Úr Jézus, amikor imádkozni tanítja az övéit, hogy ti ne úgy tegyetek, mint a képmutatók, hanem menj be a te belső szobádba, és a te atyád, aki titkon néz, és titkon hallja, amit mondasz, meg fog fizetni neked nyilván. Ez tehát az első, hogy te ne úgy imádkozz, mint a képmutatók. Mit értett ezen Jézus Krisztus? A zsidók között a hangos imádságnak, a közösségi imádságnak sokkal nagyobb hagyománya és komoly gyakorlata volt. Ezért fordulhatott elő, hogy sokan, akik nagyon-nagyon szerettek volna jó hívők lenni, vagy nagyon-nagyon akarták azt, hogy ők jó, kegyes emberek legyenek, egy idő után már nem is Istennek imádkoztak, hanem egyfajta publikum előtt szerepeltek. És ez egy idő után fonákul hangzik, mi is talán hallottunk már ilyen imádságokat, amikor érezzük, hogy nem Istennek van címezve, nem neki szól, hanem azoknak szól, akik azt hallgatják. És Jézus meg is mondja, hogy akik azért imádkoznak, hogy mások megdicsérjék őket, akik mások tetszéséért imádkoznak, azok meg fogják kapni a jutalmukat, valóban fognak kapni tetszést, fognak kapni tapsot, talán meg fogják őket dicsérni, de nem többet. Megkapták jutalmukat. Földi jutalmat vártak, megkapják a földi jutalmat, de ezért Istennél nincs jutalom. Vagy nem is megy tovább az imádság a plafonnál. Tehát ti ne úgy, ne másoknak, ne mások kedvéért és mások gyönyörűségére mondjatok imádságot. Vagy sokszor van olyan, amikor azt hallja az ember, hogy amit nem mond el az illető a másik embernek, mondjuk egy imaközösségben, azt oda címzi Istennek, mintha Istennek mondaná el, hogy a másik is értsen belőle. Ez megint gusztustalan dolog, mert megint érezzük, hogy csak Isten maradt ki belőle, de az illető gyáva arra, hogy face to face megmondja az illetőnek, amit szeretett volna, hanem helyett egy imádságba kavarja, vagy egy imádságba ágyazza az egészet. Aztán van, amikor az ember kötelességből imádkozik, és ebben is érezhető annak a szárassága, annak a földhöz ragadtsága. Főleg a kötött formuláknál és a kötött imádságoknál van ez a veszély, hogy ledaráljuk, és elmondjuk, és aztán kipipáljuk. Van, akik azért imádkoznak, mert érdemeket akarnak szerezni vele. Mint ha Istennél lenne egy nagy lajstrom, vagy egy nagy napló, és akkor Isten írja a piros pontokat, a feketéket, az ötösöket és különböző jegyeket. Egy imádság, egy piros pont. Az imádság nem erre való. Mint hogy az emberek közötti értelmes beszélgetés sem azért van, hogy azért pontokat kapjunk, hanem azért, mert információt szeretnénk cserélni, mert egymás szívével szeretnénk megbarátkozni, egymáshoz közelebb akarunk kerülni. Van, amikor dicsekvés van bele csomagolva egy-egy imádságba. Köszönöm Istenem, hogy segíthettem X-nek és Y-nak. Annyira emberek vagyunk, és annyira átjár bennünket az óemberi természetünk, hogy sajnos az imádságunkat is ilyen földhöz ragadt olykor, nem véletlenül kérik a tanítványok Jézus Krisztustól, hogy taníts minket imádkozni. Azért tessenek ebbe belegondolni, hogy az Úr Jézustól mennyi mindent láttak a tanítványok. Láttak csodákat, láttak gyógyításokat, hatalmas dolgokat láttak. És érdekes, hogy mégse azt kérték, hogy taníts minket vizen járni. Taníts meg minket arra, hogy hogy kell halottat feltámasztani. Hanem ezt kérték, hogy taníts minket imádkozni. Vajon miért? Mert Jézus Krisztusnak minden cselekvése, minden aktivitása, minden mozdulata az imádságba gyökerezett. Ő hajnalban már, míg a többiek aludtak, imádkozott. Minden, amit tett, az ide vezethető volt vissza. A napi tevékenységbe, a napi dolgokba ő az imádság csendes szobájából lépett ki. Innen volt az erőforrás. Innen vette a hatalmat. Az Atyával való folyamatos közösségből és beszélgetésből. Erre jól éreztek rá tanítványok, hogy innen van az erő, és ezért kérik, hogy imádkozni taníts minket. Ki ne úgy, mint a képmutatók. Tehát Istennek szóljon az valóban, amit Istennek szánunk. Aztán van egy másik fonák imádságtípus, amikor valaki imádkozik ugyan, de csak az imádság ideje az Istené, azon túl pedig nem igyekszik Isten akaratát tenni. Jézus ezt így fogalmazza meg, hogy nem mindenki megy be Isten országába, aki azt mondja, hogy nekem, hogy Uram, Uram. Nem mindenki, aki hangosan Uram, Uramozik, részese Isten országának, hanem aki cselekszi az én Atyám akaratát. Tehát hazugság az és képmutató imádság, amikor imádkozunk, de egyébként azon túl semmilyen szándékunk vagy akaratunk nincs arra, hogy cselekedjük is Isten akaratát. Aztán ilyet mond az Úr Jézus, amikor tanítja az övéit imádkozni, hogy ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok. Mi most azt gondolhatnánk, hogy a bőbeszédűségen ő ugyanazt értette, mint mi. Mi azt értjük a bőbeszédűségen, amikor valaki egyszerűen nem bírja kifejezni magát, hanem ugyanazokat a köröket még háromszor, négyszer leírja, és sokáig tart. A bőbeszédűségen Jézus azt értette a korának pogány imádság rítusai szerint, hogy ugyanazt ismételgetik sokszor. Hogyha valaki hallott mantrázást, akkor az ez. Ugyanazokat a formulákat, ugyanazokat a mondatokat mondjuk ezerszer, és mondjuk. Ennek többnyire olyan hatást tulajdonítottak, hogy az Isten majd csak megunja, és megteszi, amit kérek, vagy pedig, ha sokszor mondom, akkor erős nyomást gyakorlok rá. Ha sokszor kérem, akkor már nagyon-nagyon meg kell hallgatnia, és nagyon válaszolnia kell. De ennek a sokszor mondom, ennek van egy ilyen agymosó hatása is, hogy magamat is egy ilyen transz állapotba tudom pörgetni. Ez a totál pogányos imádságnak a mintája. Miért csinálták ezt a pogányok? Mert ez egyfajta mágia és kényszerítés volt arra nézve, hogy tegye meg az Isten, amit akarok. Ez a mantrás imádság, ez arról szólt, hogy tegye meg. Kényszerítés volt. Na az imádságunk pedig, amit mi annak ismerünk, vagy amire Jézus tanít, az éppen nem erről szól, hogy én kényszerítsen Istent, hogy tegye meg, amit én akarok. Jézus az élete legnehezebb helyzetében adott példát arra, hogy mit jelent megalázni magamat és rábizakodni Isten akaratára. Amikor a Getsemánéban három nekibuzdulásban kéri azt, hogy Atyám, ha lehetséges, akkor ne kelljen kínom ezt a poharat. És ha eltetszenek olvasni ezt a történetet, akkor látjuk, hogy a három kérés nem ugyanolyan. A másodiknál már ott van az, hogy ha nem lehetséges. Mert Jézus elmondja ezt, és érzi, hogy nem lehetséges. És a három kérésen át hogyan jut el oda, hogy elfogadja Isten akaratát. Neki ez volt a fontos. Hogy tudni akarja Isten akaratát, abban meg akar erősödni, azt teljesen magára nézve kötelezőnek tartja, mert ő teljesíteni is akarja azt. Neki fontos volt ez az imádság. És ez erről szól, hogy legyen meg a te akaratod, és nem az enyém. Testvérek, azt fontos tudnunk, én azt elhiszem, hogy nem könnyű Isten akaratát elfogadni. Olykor én is félek megkérdezni, mert attól félek, hogy megmondja. És ismerem magamat annyira, hogy nem biztos, hogy én arra rögtön igent mondok. Nem biztos, hogy én arra képesnek érzem magamat. És akkor lehet, hogy úgy csinálok, mint a kisgyerek, aki rossz fát tett a tűzre, és becsukja a szemét, és bedugja a fülét, és úgy tesz, mintha eltűnt volna ezzel minden. Ő is eltűnt a tetthelyről. Néha ugyanígy vagyok, félek megkérdezni, mert attól félek, hogy nem fogom tudni teljesíteni. De Isten megteheti, azt is elvégezheti bennünk, hogy miközben megmondja az ő akaratát, készé és képessé tesz annak a teljesítésére. És bármit mondjon is, még hogyha ágálok is ellene, vagy elsőre nem tudom elfogadni. Egyébként rengeteg bibliai történetet látunk, amiben az első reakció az, hogy futunk fejvesztve. Az első reakció az, hogy köszönöm, de nem kérek. És hogy csorolhatnánk Jónást, Mózest, Ábrahámot. Senkinek nem testhez álló Isten akarata elsőre. De abba biztos lehetek, hogy mindig jobb, mint az én akaratom. Az ő akarata mindig jobb nekem. Az lenne a lényeg, hogy az ő akarata valósuljon meg az életemben. Hogy az a terv, amit ő rólam kigondolt, a szép lassan történjen meg velem. Legyen nekem az ő beszéde szerint. Akkor teljesedhet ki az életem, hogyha megvalósul az ő terve az életemben. Sok egyéb tervek és szándékok is megfordulnak a fejünkben, de higgyük el, hogy az lesz a jó terv. Mi mindig szeretnénk a saját terveket, mert attól félünk, hogy lemaradunk valamiről. Akkor nem fogunk lemaradni semmiről, amit ő készített, hogyha az ő terve valósul meg. És egyébként se nekünk kell meggyőzni Istent arról, hogy mi jó nekünk. Jézus olyan kedvesen mondja ezt, hogy a ti atyátok tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Tisztában van vele. Nincs információ hiányban, látja a helyzetet, mindenről tud. Jobban átlátja, mint hogy mi átlátjuk. Nem kell meggyőzni, ő tudja. Aztán azt mondja Jézus, hogy menj be a te belső szobádba. Ez most nem kijátszása annak a mondatnak, vagy annak a gondolatnak, hogy szükség van a közösségi imádkozásra, amiről délelőtt szó volt. De az nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy ilyen belső műhelye, ahova vissza tud lépni, ahol tényleg van egy ilyen csendes belső beszélgetésre lehetőség, amihez senki nem férhet hozzá, ami köztem és Isten között zajlik. Ez az a belső világ, amiből mindenki nő majd. Ennek az az érdekessége, hogy ez nem látszik. Az ember általában hajt azokra a dolgokra, amik látszanak. Ma meg különösen, mert hogyha nem látszunk, meg ha nem reklámoztuk magunkat, meg nem nyüzsgünk folyton, meg nincs 1000 millió program, akkor olyan, mintha hát minek is vagyunk. Pedig Isten országa dolgaiban, törvényszerűségében egy csomó olyan van, ami nem látszik. És mégis az a lényeges. Hol mondjak erre néhány példát? Ez olyan, mint az épületnek az alap. Bármilyen gyönyörűséges épület lehet. De ha nincsen alapja, meg vannak számlálva napjai. Milyen épület az, amelyiknek nincs alapja? A legfontosabb dolog, hogy jó alapja legyen, pedig az nem látszik. Kit érdekel az alap, mikor felépült az épület? De mégis azt tartja az egészet. Vagy olyan, mint a sportolónak az edzés. Hány óra? Vagy ha hónapokba, évekbe lehet mérni. Az ilyen szemektől elzárva, titokban folytatott munkát, benne az erdőben, mikor fut az illető, vagy úszni megy, vagy összeesik valahol, mert az erejének az utolsó morzsáit égeti föl, vagy már sír a kimerültségtől? Ki látja azt, hogy ő mit küzd belül azzal, hogy most ezt megehetem, vagy nem ehetem meg? Mennyi a súlyom? Ezeket senki nem látja. Csak azt látják, mikor a dobogón áll, és neki játsszák a himnuszt. De micsoda munka van az alatt, ami nem látható emberek szemei előtt? Vagy olyan, mint a művésznek a gyakorlás. Hogyha egy tehetséges művészre gondolunk, hát mi munka van abban, amit mi nem látunk? De mégis nélkülözhetetlen, enélkül nincs a látható sem, az élvezhető sem. Olyan, mint a fának a gyökér. Hova lenne a fa gyökér nélkül? Mi működne a fán gyökér nélkül? Teremne egy szem gyümölcs a fán gyökér nélkül? No, ilyenfajta belső, láthatatlan műhelyet, de mégis a legfontosabbat tárja elénk Jézus, amikor azt mondja, hogy titokban a te atyáddal, aki mindazt látja és hallja, ami bent zajlik, nyilvánosságra fog jönni, hogy mi annak az eredménye. Megfizet neked nyilván. Minden ebből nő ki tehát. És azt mondja Jézus itt még több helyen, végig, ahol az imádságról tanít, tessenek figyelni majd, hogy atya, a te atyád titkon néz, a te atyád megfizet. Sok helyen van ez a szó, hogy atya. Tisztázza azt, hogy az imádkozás, az gyakorlatilag az atyánkkal való beszélgetés, hogy mi a viszony az imádkozó és a felkeresett Isten között. Atyánk az Isten. Egy lelkipásztor írta le az egyik írásában, hogy látott egy jelenetet, ami számára tanulsággá vált, és minden részlete gyakorlatilag prédikált, és ő ezt a jelenetet az imádság műfajához kötötte. Azt mondta, hogy egy 4 éves forma kisfiú oda ment az édesapjához, és hogy a kicsik szoktak, nyújtotta föl a kezét, így húzóckodott föl, és kérte, hogy apa, vegyél föl. És az apja fölvette, és hogy a kicsik szoktak, befúrta magát az apja nyakába. Először ott jól el volt, azt mondta, hogy látható volt az arcán a változás, hogy innen azért egészen más látni a dolgokat, micsoda különbség onnan lentről, meg innen fentről, egészen boldogságos arc kifejezése lett. Egy darabig így elszöszölt az apukája nyakán, aztán elkezdett sugdosni neki valamit, valamit kért volna, valamit szeretett volna. Az édesapja azt mondta, hogy azt most nem, de ezért nem haragudott meg, nem kapott sírógörcsöt, hanem tudomásul vette, és megint befúrta a kis fejét az apja nyakába. És azt mondta a lelkész, hogy ez a mozdulat, amivel oda kéreckedik a gyerek fel az apja vállára, ez az imádságunknak a lényege gyakorlatilag. Ez a nyitánya, és ez a lényege, hogy vegyél fel. Mert innen, ahol én vagyok, innen hát sajátosan látszanak a dolgok, de nem úgy, ahogyan onnan látszanak a dolgok. Nagyon szeretem Szabó Lőrincnek a Lóci óriás lesz című versét, és ez igaz, hogy nem irodalom óra, de ha megtetszenek bocsátani, akkor én ezt most elhoztam, és elolvasom, mert ez a különbség a lent és a fent között nagyon-nagyon jól érzékelhető. Hogy mit jelent, amikor az ember lent matat, lent motoz az életének a dolgai között. Lent molyol úgy, hogy nem lát ki onnan, és nincs rálátása a dolgokra, és micsoda különbség a pillanat, amikor felvesznek bennünket. Szabó Lőrinc ezt írja, veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova még, mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázra zsóról? Ide az ollót nem szabad? Rettenetes! Megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített rám. Lépcsőnek használta a könyves polcokat egész délután, a kaktusz bimbait lenyírta, és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te mondta, és az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele. Tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi, és végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Legugoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volna, ahol a gyerek? És hogy, ahogy én lekuporodtam, úgy kelt föl rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt csupa láb. És megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt az enyém, mint nyomorult kis rab mozogtam a szoba börtönfenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy minden tudnak és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett és megalázott, és hórihorgas vágy emelt, föl, föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szárnyra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök. Feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, és már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem, ó, hogy meggyűlöltem. És akkor zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az ablost, már iszkolt is tudva, hogy kikap. Felugrottam, te kölyök! Aztán, na ne félj, mondtam csendesen. És magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen. A magas bemelés mozdulata az, amivel odakérezkedünk Istenhez, és azt kérjük, hogy vegyél föl. Felülről minden más. Ott fent az ő nyakán a nemet is megértjük, sokkal egyszerűbb elfogadni, és ott fenn az ő vállán sokkal jobban lehet érezni, hogy ő szeret. Bármit mond, bármit kér, bármit tilt, minden azért van, mert ő szeret. Még egyet talán azok kedvéért, akik imádkoznak, ismerik annak az áldásait, ismerik a belső szoba csendjét, ismerik azt, hogy ott furcsa dolgok történnek néha, elkezdjük mondani, amíg is mondandónkat, és egy ponton érezzük talán, hogy nem is kell mondani, hogy mi akartuk Istent meggyőzni valamiről, és ő győzött meg valami egész másról minket. Szeretném bátorítani az imádkozókat, hogy ne nőjék ki az imádkozás gyakorlatát, mert ma minden arról szól, hogy csináljunk valami aktívat, valami látványosat, és ez sajnos begyűrűzik a hit életünkbe is, és begyűrűzik a gyülekezet életbe is. Oswald Chambers-től hoztam még egy idézetet, talán ismerik a testvérek, van egy állítatos könyv, amit ő írt. Ő írja ezt az imádkozásról. Sok ellensége van ennek a mi időnkben. Ez a hajsza, ez a hangurkán, a lehetőségeknek ez a nagy kínálata, meg a bennünk rejlő sok ellenállás Isten hívásával szemben, mind-mind megakadályozhatja, hogy újra az ő boldog gyermekei legyünk, hogy vele beszéljünk. Napjainkban a keresztény munkások életében felülkerekedik a szüntelen erőkifejtés és tevékenykedés. Jellemző lett a vallásos korszellem ragályából származó izgatott aktivitás, amely az Úr Jézus Krisztus legnagyobb ellensége, ha mellette nincs helye az Istennel való elmélyült kapcsolatnak. Jézus Krisztus királyságának az ereje a vele való személyes kapcsolatban áll, és nem a nyilvánosság előtti hasznosságunkban. Még egyszer olvasom ezt a mondatot. Jézus királyságának az ereje, tehát az erő, amit a hívő ember hordoz, az a vele való személyes kapcsolatban van, és nem a nyilvánosság előtti hasznos szolgálatokban. Az Istennel való magányos, csendes közösségünk mélységétől függ az érte végzett nyilvános szolgálatunk értéke vagy eredménye. Ez egy nagyon jó mondat, az Istennel való magányos, csendes közösségünk mélységétől függ az érte végzett szolgálatunk eredményessége. Tehát lapátolunk, küzdünk, dolgozunk, ezt azt csinálunk, hogy még sincs igazából átütő ereje, annak talán az az oka, hogy sokkal többet vagyunk inna a pályán, mint a csendes edzőtermi magányban, ahol Jézus Krisztus erőterében töltekezhetnénk. Kezdjünk el imádkozni, kezdjük el az abban való megújulást, legyen benne programszerűen a napirendünkben, helyezzük mindennél előbbre, mert ellenkező esetben minden egyéb eléje fog furakodni. Akik imádkoznak, azok tudják, hogy ha nem teszem idejében, minden elébe furakodik, minden megelőzi, és a sürgős kiszorítja a fontosat. Az ördög tudja, létkérdés az embernek, hogy az élő Istennel ápolja ezt a kapcsolatot. Csak az lesz Isten számára használható, akinek a tevékenység ebből a kapcsolatból nő ki, ezért igyekszik az ördög azt minden eszközzel megakadályozni. Engedjük, hogy Isten szent lelke indítson erre minket. Jusson eszünkbe ez a történet. Csak akkor lesz valami a mi jövendőnkben, a hitéletünkből, hogyha ott leszünk Istenünkkel közösségben, itt és az örökké valóságban is. Ez jó, hogyha így átgondoljuk, hogy kinek a malmára hajtjuk a vizet, hogyha lemondunk az imádkozás nagy lehetőségéről. Az ördög résen lesz. Ha mi nem vagyunk, akkor ő megteszi a magáét. És a szabad egyetlen mondat erejéig a 70. Zsoltárhoz visszatérni, ahol gyakorlatilag sokszor ugyanezek a szinte panelek ismétlődnek, amikor látjuk azt, hogy Dávid kiönt Isten előtt a szívét, szabadítást kér, és nagyon bátran az ellenségeire olykor negatív dolgokat is kér. Amit én látok ezekből a zsoltárokból, az az, hogy mindenféle érzésünknek és indulatunknak helye lehet az imádságunkban. Számomra ez a Zsoltárok könyvének a tanulsága, akármelyik oldalról nézem és akármelyiket olvasom. Sokkal jobb, ha Istennek mondjuk el, mint hogyha emberekre borítjuk. Megterheljük őket, sokszor nem tudnak segíteni, rájuk ragasztjuk a haragunkat, a keserűségünket, terjesztjük a bennünk levő indulatot vagy mélységeket, mondjuk el Istennek. Isten nem a tiszta szobára kíváncsi, nem a szép szavainkra kíváncsi, úgyis tudja, hogy mi lakik bennünk, pakoljunk ki neki. Ez fontos. Minden érzést ismer. Minden érzésnek helye lehet az imádságunkban. De ami fontos, hogy Dávid mindig a saját ügyét Isten ügyének érzi végül, hogy ő olyan közel van Istenhez, hogy ő mer imádkozni saját magáért úgy, mint akinek az ügye Isten ügye. Ezért fontos, hogy Isten gyermeke legyek. Akkor az én ügyem Isten ügye lesz. Még akkor is, ha azt mondja a végén magáról, ő a király, aki azért a legnagyobb király volt Izraelben, hogy én pedig szegény és nyomorult vagyok, tudja a helyét Isten előtt. Siess hozzám, ó Isten, segedelmem és szabadítóm vagy te. Uram, siess, és ne késsél. Csendes magányunkban olvassuk el a 40. Zsoltát még egyszer majd, és akkor abban beágyazva látjuk ezt az egészet. Isten áldja meg a szívünkben ezt a Zsoltát is, és általában a foglalatosságunkat a Zsoltárok könyvével, mert hogy van még előttünk 150-ig, olvasgassuk, és tényleg merjük elmondani Istennek azt, ami van, és ne szégyeljük az érzéseinket. Higgyük el, hogy nagyon-nagyon jó lelki gondozó, nagyon-nagyon ért ahhoz, hogy hova kell tenni az ő ujját, hogyan kell bennünket gyógyítani, és hogy hogyan tudunk tovább menni egy-egy krízisben, vagy egy-egy érzelmi hullámvölgyben, vagy örömben. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönjük neked az imádkozásnak az óriási lehetőségét. Köszönjük, hogy te ilyen egyszerűvé tetted azt, hogy földi, halandó, gyarló és bűnös emberek, beszéljünk hozzád, hogy megszólíthatjuk a mindenható, örökkévaló Istent. Köszönjük neked Jézus Krisztust, akinek az érdeméért egyáltalán utat kap a mi imádságunk az égbe, akinek az áldozatáért szívesen fogadod azt, akinek a keresztjét odafigyelsz a mi szavunkra. Köszönjük, hogy ő érte, ő rá való tekintettel, ő miatta minket is elfogadsz és magadhoz ölelsz. Édesatyán, tényleg ezt kérjük tőled, hogy vegyél föl, hadd lássuk onnan a dolgokat, ahol te vagy. Sokszor olyan butaságokat kérünk, olyan fölösleges dolgokat mondunk neked. Szeretnénk hinni, hogy onnan, ahol te vagy, jól látszanak a dolgok. Köszönjük neked, édesatyánk, a meghallgatott imádságokat. Köszönjük, hogy sokszor válaszoltál. Köszönjük, hogyha nemet mondtál, hogyha lecsillapítottál. Köszönjük neked, édesatyánk, hogyha megerősítettél minket valamiben. Köszönjük azt, hogy mennyei erők, mennyei szó, mennyei gondolatok hathatnak a mi életünkben. Édesatyánk, imádkozunk most a mi gyülekezetünkért. Hálás a szívünk a helyért, ahol igét hallhatunk. Hálás a szívünk a hívőknek a közösségéért. Köszönjük azokat, akik minket is imádságban hordoznak. Légy áldott értük. Imádkozunk, édesatyánk, a betegeinkért. Te látod, hogy kik azok, akik nagyon reménytelenek, akik nem látnak fogózót az életükben. Imádkozunk a kórházi ágyon szenvedőkért, gyászolókért, megfáradtakért. Imádkozunk azokért, akik a hitükben szenvedtek hajótörést. Imádkozunk, édesatyánk, a nyári táborokért, a gyermekeknek és a fiataloknak szervezett programokért. Áld meg azokat, édesatyánk is. Szerezd magadnak belőlük, közülük is népet a te dicsőségedre. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.